Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Az Esztergomi Ferences Gimnáziumban különleges az idei tanév, mert egy szerzetesi középiskola, nagymúltú, sok szempontból kis szemináriumként is működött évtizedekig. Először fordul elő, hogy civil igazgatója van ennek az intézménynek, amely sokakat meglepett, és némi értetlenséggel is párosult sokak számára. Beszélgető társam az új igazgató, Szántó Gellért, az iskola tanára és régi ferences diák, öreg diák, illetve az iskola lelki igazgatója, lelki vezetője, Varga Kapisztrán atya, ferences szerzetes. De hát először szeretném az új igazgatót bemutatni a hallgatóknak. Ferences öreg diák, ferences iskola igazgatója civilként. Mikor volt ferences diák?
1989 és 93 között jártam ide. 93-ban érettségiztem.
Ki volt az igazgató akkor?
Reisz Pál atya volt az igazgató. A prefektus osztályfőnök az Jáki Ákos volt, aki hát 93-ig volt a rendnek a tagja.
És mióta tanára ennek az iskolának?
99-ben jöttem, tehát 93 után elvégeztem az egyetemet, egy 4 éven keresztül testnevelőnek képeztem magamat, vagy képeztek testnevelős egyetemen. Utána még egy 2 éven keresztül fönnmaradtam Budapesten, elsősorban edzősködtem, kosárlabdáztam, és 99-ben így évközben, fél évkor keresett meg János atya, hogy lenne itt egy lehetőség egy tanításra. Hát akkor nagy dilemma volt a számomra a kosárlabda meg a tanítás, de végül is akkor úgy döntöttem, hogy a tanítás talán egy hosszabb távú történet, mint a kosárlabda. Hát nem bántam meg, mert örömök vannak benne bőven.
Gondolom, és hát ezek szerint igen régóta tanár itt, a múlt évezredben kezdte.
Igen. Ha végignézik a tantestületen, hát ez a 19 év, amióta itt vagyok, ez az egyik legtöbb, aki itt van. Talán 2-3 vannak, akik régebben vannak itt.
Kapisztrán atyához áttérek. Ő is régi, új tagja ennek a kolostornak, meg ennek a tantestületnek. Mikor lépte át először a ferences gimnázium küszöbét? Az is a múlt évezredben volt, azt hiszem.
Az bőven a múlt évezredben volt, a kisgyerekként léptem én ezt át, mert a nagynéném betegszobás nővér volt itt, irgalmas nővér, Szatmár irgalmas nővér, és őt gyakran látogattuk a családdal. Aztán itt is érettségiztem, itt voltam novícius, és akkor, amikor már papán szenteltek, mert szerzetesként, akkor 86-tól tanítottam, 87-ben költöztem ide, és akkor itt voltam 11 évig, és 21 évvel ezelőtt kerültem el, és 21 év után kerültem vissza.
Minek a következménye, hogy most egy civil igazgató van, és miért volt erre szükség, miért van erre szükség, és hogyan igyekszik ez az intézmény a ferences szerzetesi jellegét fönntartani, erősíteni?
Hát szinte azért, amit a kérdésben itt elhangzott, azért. Azt kell látni, hogy abban az időben, amikor még én itt tanultam, vagy amikor még Gellért is itt tanult, akkor a tanároknak a nagy része ferences volt, a prefektusok mindenképpen ferencesek voltak, csak azóta történt egy nagy változás is a rend életében, ami igazából 2 volt. Az egyik az, hogy a tevékenységi területek kiszélesedtek, a másik pedig az, hogy kevesebben vagyunk, mint amennyien akkor voltunk. Akik vannak, azok se mindenki biztos, hogy akar, meg tud iskolában dolgozni. És igazán az új felállás annak köszönhető, hogy azt hiszem, hogy a rendnek át kellett ezt gondolnia, hogy hány ember tud. És nem azért, mert ennyit akar, hanem hány ember képes, hány ember alkalmas, hány ember hajlandó az iskolai munkára, tehát azért lássuk be, hogy ez egy kemény feladat, tehát a gyerekekkel együtt lenni. Na és hát ez kívánta meg azt, hogy máshonnét közelítsük meg a kérdést. Ugye eddig azért az volt, hogy na hát ember-ember, darab-darab, munka el kell végezni. Valójában azonban azt kell mondani, hogy ez a megközelítés a munka felől közelítette meg az itteni tevékenységet. És egy olyan változás, hogy máshonnét közelítjük most meg azt, hogy az itt élők szerzetesként tudjanak, ahogy mondjam, normálisak lenni, hogy szerzetesként érezze magát jól a bőrében. Tehát a szerzetes élet felől közelítjük meg, nem pedig az elvégzendő munka felől. Van egy csomó olyan mozzanata az itteni életnek, kollégiumnak, iskolának, amit eddig is civil kollégák végeztek, vagy el tud végezni. Az, hogy fölébressze ezt a gyereket, ott legyen vele. És akkor ennek viszont az lehet a következmény, hogy azok a ferencesek, akik valamilyen módon részt tudnak venni az itteni életben, azok minőségibb időt vannak a gyerekekkel, mind szerzetes van ott, mind szerzetes ő maga is azt, ami a szerzetes életnek a minimum, azt az önazonosságot, hogy az imádságokon ott legyen, közösségben ott legyen, azt annak arra időt tud szállni, és ez egészen biztos, hogy vissza fog hatni, és visszahat a szerzetesi élet, a szerzetesi közösségnek az élete kisugárzik a diákokra, kisugárzik az itt dolgozókra, tanárokra.
Minden osztályra jut olyan szerzetes, aki számon tartja a gyerekeket, aki név szerint ismeri a gyerekeket, és tehát mondjuk inkább a prefektusság, ugye a ferences feladat most így a gimnáziumban.
Igen, az előző években mindig ez volt, hogy volt egy prefektus, aki szerzetes volt, és akkor mellette megjelent egy osztályfőnök, aki civil, illetve segédprefektusoknak hívtuk azokat, akik én egy-két napot voltak az osztály mellett és besegítettek. És most ebbe történt változás, hogy behoztunk igen, egy ilyen fogalmat, hogy osztályferences, ami kicsit a Pannonhalmi mintára, ahol osztálybencések voltak. Nem teljesen úgy működik nálunk, mint náluk, de az a lényeg, hogy hoztunk egy olyan funkciót, aki nem prefektus az osztálynak, tehát nem vezeti 5 napon keresztül mondjuk az osztálynak minden programját reggeltől estig. Nem biztos, hogy ő tartja a kapcsolatot a szülőkkel, nem biztos, hogy ő viszi végig a fegyelmi dolgokat, hogyha vannak, vagy a tanulmányokkal kapcsolatban, hanem egy olyan ferences, aki 5 napnál mondjuk kevesebbet van a gyerekekkel, vagy akár van is 5 napot, csak nem reggeltől estig, és az ő jelenléte inkább a lelki támogatása az osztálynak, a lelki életét szervezi, ő az, akihez inkább fordulhatnak a gyerekek, és valóban egyesével minden gyereket ismer az osztályból, és minden osztálynak egy ilyen szerzetes van. Most pillanatnyilag, ha jól átgondolom, azt hiszem, hogy 6 osztálynál van prefektus, vagy 7-7-nél inkább, és 3 osztálynál van az, hogy osztályferencesként van egy olyan ferences, aki a prefektusnak, illetve a civil prefektusnak segít a munkájában, kollégiumban is.
Szántó Gellért civil emberként igazgatja ezt az iskolát. Hát mit jelent a ferencesség Gellértnek?
Célkitűzésem mindenképpen az, hogy valahogy a ferencességet én is próbáljam közvetíteni. Nagyon nehéz, tehát nehéz megfogalmazni, hogy egy civil az hogyan lehet pontosan ferences. Nyilván segítség lenne, ha ilyen harmadrendi ferences lennék, vagy tehát, hogyha ilyen elkötelezettségem lenne, ez sincs benne. De az első körben, amikor szerzetesekkel elkezdtem beszélgetni a nyáron az én munkámról is, akkor azért többeknek föltettem a kérdést, hogy mondjuk ki az, aki a civilek között úgy gondolják, hogy ezt a ferences szellemiséget képviseli, vagy mi az, amivel képviseli esetleg egy civil, és azért vannak olyan meglátások, amik úgy gondolják, hogy miért ne lehetne egy civil is az, aki mondjuk a Szent Ferenci eszméket képviseli, vagy magában viszi, vagy akár ezekről tanít. Van rá lehetőség. Most, hogy én ezt mennyire tudom képviselni, azt nem tudom. Ez valószínűleg majd pár év múlva ki fog derülni, vagy néhány hónap múlva ki fog derülni, hogy mit mondanak majd rólam, hogy na hát én milyen vezetője voltam ennek az iskolának, vagy hogyan lettem ferences. Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem reménytelen a dolog, és talán ez a nagyobb kihívás. Tehát azt, hogy az iskola működését vezetni, hogy beosztani, fölvenni a tanárokat, megszervezni a jogszabályoknak, utána nézni, az egy ilyen mechanikusabb dolog, ami egy áttekinthető és jól látható folyamat. Ez, hogy a ferencességet hogyan lehet az iskolában megtartani, vagy főleg erősíteni, mert az lenne a másik célkitűzés úgy, hogy én nem vagyok ferences, hát ez egy olyan kihívás, ami tényleg majd a jövőbe fog kiderülni.
Kapisztrátja házfőnök is, és az iskolának a lelki igazgatója. Milyen új kihívás, ez számtalan pedagógiai, tudományos tevékenység van a háta mögött. Korábban majd másfél évtizedig a noviciusokat nevelte. Most van közel 300 gyermek, akinek a lelki igazgatása. Hát egy nagyon komoly feladat. És hát van egy kis csapat, aki ebbe segít.
Tényleg most ismerkedem a dologgal, én magam is. Ez egy új feladat volt, vagy új feladat most nekem, de azért az elmúlt évtizedekben is mindig kapcsolatban voltam gimnáziumi osztályokkal, lelki gyakorlatok meg egyebek kapcsán. Nyilván egészen más most az a háttér, amiből jönnek a gyerekek, egészen más a családi háttér, vallás gyakorlásnak a háttere. Bizonyos értelemben vannak olyan pontok, amikor úgy érezzük, hogy ez missziós feladat. Van, amikor valami egészen másként kell gondolkodni, például szerintem a hitoktatásról, hitarról, ami nem annyira biztos, hogy csupán az ismeretek átadása, hanem a gyakorlat felől való megközelítés. Hát lehetne mondani divatos pedagógiai szakkifejezés, hogy a kompetencia alapú oktatás. Tehát, hogy tulajdonképpen, ugye, hogyha belegondolok abba, hogy azelőtt, amit az iskolában tanultak, az rátámaszkodott, meg megtámaszkodott arra, ami egy család mindennapi életében gyakorlat volt. És most ez nem biztos, hogy így van. Tehát, hogy ilyesmiről lehet beszélni. Ugyanakkor pedig azt kell mondanom, hogy a gyerekek nagyon nyitottak és igénylik a hitről, a vallásról való értelmes beszédet. Tehát néha van olyan érzésem, hogy, és hát aki ismer, az tudja, hogy nem egy olyan vakmisszionáló típusú alak vagyok, de hogy néha, mintha bennünk lenne kevesebb bátorság arra, hogy beszéljünk a hitünkről, megmutassuk az életünket. Néha egészen apró dolgokon múlik ez. Még ilyesmire is gondolok, hogy egy ferences fölveszi a habitusát. Vagy hogy van ott, vagy hogy megismerjék azok a gyerekek egyik másik ferencest is, ne csak egy valakit. Szóval, hogy itt nagyon sok dolog van, sok-sok lehetőség van, és a gyerekek részéről meg elég nagy nyitottságot is tapasztalok.
Szántó Gellért igazgatórat kérdezem, hogy miben különleges, egyedi ez az iskola?
Két dolgot emelnék ki. Egyrészt a bentlakásos jelleg, ami tényleg már nagyon kevés iskola nyújt az ország szerte. Ezt a típusút, hogy szombaton is tanítunk, havonta egyszer mennek haza a gyerekek.
Koedukáció nincs.
Na, ezt nem is mondtam elé. Tehát, hogy ilyen elve kevés van. Tehát ez önmagában már egy kuriózum. És azt vesszük észre, hogy ha ezben a rendszerben nem csinálnánk semmit, csak ezt futtatnánk, akkor is olyan dolgokat hoz ki a gyerekekből, hogy ők fiú közösségben vannak együtt, és egészen máshogy nevelik ők máshogy nevelődnek, mint egy koedukált osztályba. Tehát ha itt csak magukra hagynánk ezt a folyamatot, már akkor is egészen kuriózum dolgot hozna. Ha hát aktívan belenyúlunk, ahogy szeretnénk is irányítani ezt, hogy akkor tényleg a férfivá nevelésnek egy nagyon-nagyon jó helyszínének gondolom az iskolánkat. Tehát ez nem az egyik, ez a bentlakásos jelleg, hogy itt nem csak hétfőtől péntekig, vagy nem csak reggeltől délutánig tart a nevelés, hanem egész hónapon keresztül. És hát a másik az, hogy amit azt láttam, hogy a mai közoktatásban, köznevelésben egyre kevesebb iskolá vállal föl, hogy a nevelést tényleg központi szerepet adunk neki. Nagyon sok iskolánál látjuk azt, hogy ők leadják az anyagot, és a szülőnek legyen a dolga, hogy a nevelést megcsinálják a diákokkal. Hát nálunk azt hiszem, hogy a nevelés van még mindig a központban. Tehát, hogy mi, akit ide hoznak, hoznánk, ránk bíznak a szülők, hogy mi megpróbáljuk őket a mi régi keresztény ferences értékek szerint nevelni, és ezt átadni nekik. És az oktatás tanulás, az meg ehhez hozzácsatlakozik, ez ennek egy része ennek a folyamatnak, de nem a leghangsúlyosabb része. A leghangsúlyosabb része az az, hogy itt értékes férfiakat szeretnénk nevelni. A másik, amit még elmondanék az iskoláról, hogy befogadó iskolának nevezzük magunkat.
Az mit jelent?
Hát ebből a szempontból, hogy talán a Szent Ferenci hozzáálláshoz, a szegényekhez való viszonyulásba megmutatkozik, hogy tehát nem elitképzést szeretnénk, nem csak a gazdagoknak, nem csak a jóknak próbálunk oktatást kínálni, hanem azoknak, akik nyitottak a ferences szellemiségre, és hozzánk fordulnak bizalommal, és ebben benne van az, hogy a gyerekek között vannak nagyon-nagyon okos gyerekek, akik az orvosi egyetemet célozzák, vagy a legmagasabb pontszámokat, és vannak olyan gyerekek is, akikről esetleg tudjuk, hogy ők nem egyetemre fognak járni, de a családi hátterük, az ő érdeklődésük, a személyiség miatt úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy itt legyen az érettségig, és hozzáteszem, hogy azt is, hogy ezek a gyerekek nagyon sokszor az közösséghez rengeteget adnak. Tehát egy közösségben nem csak a kitűnő tanulók tudnak sokat adni, hanem azok is, akik az érettségi után OK-ja és képzésre mennek valami, de valamiben különlegesek is adnak a közösséghez, és hogy ettől különleges még az iskolánk szerintem, hogy a jó tanulóknak is tudunk nyújtani perspektívákat, és tudnak hova fejlődni, de azoknak is, akik esetleg gyengébb képességűek, nekik is megéri itt lenni, és az egész osztályoknak a közössége pedig éppen ezért nagyon, nagyon heterogén. A gyerekek megismerik egymást, hogy milyen az, amikor segíteni kell a másiknak a tanulásba, vagy másikhoz fordulni kell segítségért, hogy mindenkinek van valami területe. Lehet, hogy a tanulásban nem olyan jó, de a sportolásban, a zenében, a dolgok elintézésében tehetséges, és ezek a közösségek nagyon-nagyon sokat adnak egymásnak is a diákok benne.
A tanév alatt nagyon szoros a kapcsolat a diákokkal, és sokat itt vannak, és azt hiszem, hogy ez az iskola a nyár folyamán is kínál lehetőségeket a gyerekeknek, nem?
Hát ennek vannak hagyományai, bevallom, prefektus függő, tehát vannak olyan prefektus, akik egész nyáron több programot is készítenek a gyerekeknek, aztán vannak, akik az első években, amikor őket könnyebb mozgatni a gyerekeket, akkor bevonják, és aztán később, amikor 10-11-esek, akkor a gyerekek már inkább mennek dolgozni, meg a barátokkal nyaralni. De hát van például Árpád atya évente, nem tudom, 4-5 vitorlás táborra is elvisz több osztály gyerekeit, és olyan gyerekek tanulnak meg vitorlázni, meg kapnak ilyen élményt, akiknek eddig nem volt hozzá lehetősége, de vizitúrák, gyalogtúrák szinte minden évben vannak több osztályban is.
Én véletlenül találkoztam egy csapat biciklistával, Dávid atya vezette őket, mentek körbe a Balatonon.
Nagyon sok osztálynál próbáljuk azt elérni, hogy a gyalogtúrázással is megismerkedjenek, mert annak is van egy hangulata, egy szépsége, egy hátizsákkal az erdőben nekivágni. Megismerkedjenek mondjuk a vizitúrázással is, akár a Balatonon a vitorlázással, vagy akár most a Mosoni Dunán szeretjük a saját kajakokkal lejönni, akár Esztergomba, és annak is egy egészen más szépsége van, meg természetesen a kerékpár túrázásnál is. Hát annak idén, amikor ide jártam, akkor az osztályunk az lement Assisibe kerékpárral, de azóta is volt, tehát voltak erre tervek, meg vannak ilyen tervek, hogy egészen nagy túrákat csinálni, de hát egy ilyen Balaton kerülő túra, az azt hiszem, hogy a gyerekeknek abból is szempontból is kellemes, hogy egyrészt Balaton is, együtt is vannak, kis mozgás is van benne, tehát Dávid atya valószínűleg ezért tudott gyerekeket csalni erre programra könnyen.
És hát az ország történelmi tájait is, meg az elszakított területeket is fölfedezik az évek folyamán sokszor, nem?
Hát igen, a pedagógiai programunkban is ez van, tehát az osztálykirándulásokat azért nem kötelező jelleggül tervezzük, hogy most melyik évben hova kell menni, de ilyen ajánlásokat teszünk benne, hogy a 7.-8.-osok főleg az országon belül próbálják megismerni a ferences helyeket, vagy az érdekesebb helyeket, de utána a 9.-től az elszakított területeket látogatjuk folyamatosan körbe, és hát 12.-ben a legtöbb osztálynak az itt létüknek talán az egyik csúcspontja az Assisi osztálykirándulás, ahol végig is a Szent Ferencnek a szülőhelyét látogatjuk, meg az életének a jellegzetességeit, a területét. Ez nagyon nagy élmény neki, egyrészt kulturálisan, meg kirándulásban is, de hát végig is, amit Kapisztán atya mondott, hogy a lelki életüket is valahogy fejleszteni kell, és egy ívet kell adni, hát nagyon sokszor ott szokott tetőzni, amikor Assisiben még egy magyar misét elmondanak Assisi Szent Ferencnek az életének a helyszínén.
Kapisztán atya, említettem az elején, hogy amíg hát összesen 8 egyházi vagy katolikus gimnázium működhetett, abban az időben az esztergomi ferences gimnázium kis szeminárium is volt. Számos ferences és világi pap, több száz pap került ki ezek közül a falak közül, többek között Varga Kapisztrán atya. Nyilván nem toborzás jelleggel, de van-e figyelem, jut-e energia arra, hogy észrevenni és segíteni a nyiladozó értelmet ilyen irányba.
Igen, hát most a napi rendet is úgy módosítottuk, hogy egy reggeli stúdium belettéve, hogy aki misére akar jönni, régen is így volt ez 21 néhány évvel ezelőtt, hogy aki misére akar jönni, vagy akinek osztálymiséje van, azoknak neki ilyen korábban kellni, választhasson adott esetben. Szóval, hogy azt láttuk, hogy teljesen lehet, hogy egy pap lett belőle, voltak olyan, akik annak köszönhetik a hivatásukat, hogy naponta misére járók voltak. Voltak, akik nem lettek papok, csak egy egész életüket meghatározó élmény volt, és arra emlékeznek vissza. De egyébként visszatérve a kérésre, igen, vagy kérdésre, most a héten már volt a hittanfakultáció, arra nyilván olyan gyerekek jönnek, akik most már 12-esek, erről lehet tudni, hogy ők valamelyik egyházmegyébe, vagy amelyik szemináriumba készülnek, most is vannak, és az elmúlt évben is voltak olyanok.
Tehát van kisbabedzés.
Ezt az elmúlt évben kicsit másként nevezték, amikor a gyerekeket kérdeztem, akkor nem tudták, hogy mi az, de volt foglalkozás, tehát hogy nem is kimondottam, például voltak a Szent Antal esték most az elmúlt évben, az egy évig tartó program volt havonta, tehát hogy igyekszünk megszólítani azokat, akik valamiképpen igényesebb lelkéletre törekszenek, akár otthonról hozzák, akár valami másként fejlődik ki bennük, és hát ezek között persze akkor nyilván ott van olyan is, hogy pap vagy szerzetes legyen, és éppen valamelyik kollégával beszélgetünk arról, hogy ugye hivatalosan úgy mondanánk, hogy családi életre nevelés, akit a gyerekeknek, hát nem mondunk egy 17-18 éves gyereknek, hanem hogy olyan témákról való beszélgetés, ami őket érinti, vagy érdekli, ebben benne van párkapcsolat, szerelem, házasság, nem tudom én, egyéb ilyesmi. Tehát a kettőt párhuzamosan próbáljuk együtt, mint értéket fölmutatni és képviselni, és odafigyelni arra, hogy melyik gyerekben mi nyiladozik, azt segítsük kibontakozni.
Végül is fölfogható ez az intézmény egy olyan sportegyesületnek, ahol három szakosztály van, az egyik, vagy három profil van, egy triatlon, a lélek edzése, az ész pallérozása, és hát a test edzése és egy tornatanár az igazgatója.
Igen, az összezárt fiúknak a társaságánál nevelési szempontból is az, hogy ők mozogjanak minden nap minél többet, az egyszerűen megkerülhetetlen dolog, még ha nem testnevelő lennék, a többiek is pont így látják, hogy azt látják a kollégák, hogy a gyerekek délután nem fociztak egyet, vagy nem mozogtak, akkor másnap nehezebb velük, vagy nem tanulnak. Tehát ennek van egyrészt egy pedagógiai része is. Másrészt persze testnevelőként meg azt látom, hogy azért szeretném a versenysportot is minél több gyerekkel megismertetni, egyszerűen azért, mert ez is olyan értékeket hordoz, az, hogy egy közösség közösen felkészül egy versenyre, ott megmérettetik, elbukik vagy nyer, és ez folyam, nagyon fontos nevelési tényezők, és szeretném, ha minél több gyerek találkozna ezzel az egész folyamattal. Tehát nem csak a versenyzés, hanem a felkészülés, versenyzés, utána értékelés, a következő versenyre felkészülés. Labdarúgásban és kosárlabdában vagyunk a legbátrabbak. Ott régebben diáki olimpia versenyekre indultunk minden, és a gyerekek mondták, hogy hát alig van egy évben néhány verseny, hogy keressünk olyan lehetőséget, hogy hogyan lehet többet versenyezni. Most már, hát mióta a TAO rendszer elindult a sporttámogatásban, tehát 2011 óta a labdarúgó csapatunk, nagypályás labdarúgó csapatunk van, aki megyei bajnokságban játszik. A gyerekek ezek nagyon-nagyon szeretik ezeket a mérkőzéseket, és hát hogy hétről hétre készülnek. Illetve kosárlabdában van az, hogy ott is a TAO rendszer óta elkezdtünk versenyezni. Egyelőre nincsen olyan tornacsarnokunk, ahol kosárlabdázni tudunk. Reméljük egy-két éven belül meg lesz, az lesz majd egy nagy lépés, de így vállaljuk azt, hogy minden egyes mérkőzésre idegenbe utazunk. Hát az elmúlt évben is 21 néhány mérkőzésünk volt idegenben, és hát ez a másik profil, tehát a kosárlabda meg a focit azt nagyon nyomjuk, de ezen kívül rengeteg olyan sportág van, akár városi egyesületekkel, a triatlonosokkal, most az Szent Erzsébetben a vívókkal, vízilabdásokkal, kajakosokkal, akikkel jó kapcsolatot ápolunk, és szívesen küldjük oda a gyerekeket, illetve hát nálunk is atlétikával, szertornával szeretünk foglalkozni. Idén örülünk neki, hogy érkezett egy kollégium nevelő, aki fölvállalt, hogy asztaliteniszt fog tanítani. Vannak lehetőségek, és szeretnénk ennek a körét bővíteni is a folyamatosan.
Kapisztrátja, végezetül kell-e aggódni a frankáért?
Azt látom, hogy nagyon sok elszántságot, munkakedvet, derűt, kreativitást tapasztaltam mind a ferences testvérek, mind a civil tanárkollégák, más munkatársak körében. Mindenkinek az a célja, hogy jó iskola legyen, jó kollégium legyen, hogy folytassuk azokat a hagyományokat. Inkább drukkolás fér ránk.
Szántó Gellért el a temesvári Pellbártról nevezett esztergomi ferences gimnázium igazgatójával, illetve Varga Kapisztrán atyával, az iskola lelki vezetőjével beszélgettünk a Franka jelenéről, jövőjéről. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.